Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Az Ötkarika mai adásában megszólal a Magyar Vízilabda Szövetség további 4 évre megválasztott elnöke, a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert. Egy hosszabb interjút hallhatnak a Sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia átadója kapcsán a háromszoros olimpiai bajnok névadó elnökkel. Továbbá nyilatkozik az olimpiai bronzérmes gyúdós Tóth Krisztián, aki a jövő évi budapesti világbajnokságon még mindenképpen elindulna. Tartsanak velünk! További 4 évre Madaras Norbertet választották elnöknek a Magyar Vízilabda Szövetség múlt hétvégi tisztújító közgyűlésén. A játékosként kétszeres olimpiai bajnok pólós az Inforádiónak elmondta, hogy az olimpiai szereplés kapcsán maradt benne hiányérzet. Arról is beszélt, hogy felvázolt egy 2032-ig tartó sportágfejlesztési stratégiát, aminek egyik fontos eleme a szakma fejlesztése. Miket tart a 2022. novembere óta eltelt időszak legnagyobb eredményeinek, ha úgy tetszik, első elnöki ciklusának?
Igen, hát ez egy fél volt, vagy egy fél sem, mint elnöki ciklus. A szövetség jól működik, és ez nagyon-nagyon fontos, de mindig ketté kell válaszolni. Egyfelől van a szakma, ahol azért nincsen napi szintű ráhatásom, de úgy gondolom, hogy mindenképpen jól indult, hiszen van egy világbajnoki győzelmünk és egy világbajnoki döntőnk, ahol ezüstérem lett ugye a lányoknál. Viszont ugye azt mondom, hogy az elmúlt évek legfontosabb esemény egyetemen az olimpia volt. Ott egy picit van hiányérzetünk, hiszen 4. és 5. hely lett a vége, és azt mondom, hogy mindenképpen több volt benne. Az anyagi helyzetünk a stabil lett, én azt mondom, hogy a gazdálkodás talán mondhatjuk így, hogy jobb és átláthatóbb, és mindenképpen takarékosabb. A jövőben is nagyon-nagyon fogunk figyelni. Az egyik olyan pont, ami azon túl, hogy önmagában is fontos, de mégis mindennek az alapja, hiszen vannak olyan további ötleteink vagy gondolataink, amihez mindenképpen szükséges lesz majd a megfelelő gazdálkodás, illetve mondjuk ki nagyon egyszerűen, hogy pénzre van szükségünk. Ahogy most elkezdtünk egy egészségközpontot is, amit az NSU épületében tulajdonképpen bérelünk, de egy olyan hiánypótlás a vízilabdán, vagy a hiánypótló dolog, ami pedig eddig nem volt, nem csak a válogatottaknak, hanem a kluboknak is szükséges és hasznos lesz.
Ez az, ami a Dagály területén valósul meg?
Így van, ez már tulajdonképpen az engedélyezések vannak folyamatban, de tulajdonképpen kész vagyunk vele, és a tervek szerint nem csak a felnőtt válogatottak, hanem az utánpótlás válogatottaknak is használva válik, ők is használhatják, illetve azok a klubok is, akik pedig ezt szeretnék. Azt hiszem, hogy a kluboknak egyesével nincs meg a lehetőségük, hogy egy ilyesmit létrehozzanak, de így, hogy a vízilabdának lesz egy ilyen, amit a szövetség üzemeltet, ennek majd mindenki csak a hasznát fogja látni.
Egyhangulag választották elnöknek, ugye nem is volt kihívója, erre számított?
Ugye volt mindenkinek közel egy hónapja jelölni, elnökségi tagot, illetve elnököt is, így a klubok jelölhettek. Azt tudtam a közgyűlés napjáig, vagy előző napig, hogy más elnök jelölt nincsen, de még ott is felhatott volna valaki. Azt gondolom, hogy nem hallottam közben olyat, hogy lett volna kihívom, de én azt hiszem, hogy mindent meg is tettem, hogy minden tudásommal és lehetőleg inkább lelkiismeretesebben dolgozzak, úgyhogy olyan nagyon nem is számítottam arra, hogy mondjuk elégedetlenek lennének velem.
Egy 2032-ig tartó sportágfejlesztési koncepciót is felvázolt. Mik ennek a legfontosabb elemei?
Hát több eleme van, sőt azt mondom, hogy mindjárt ketté mondanám. Az egyik azt mondom, hogy 4 éves dolog, ez a Los Angeles olimpiáig van. Kitér sok mindenre, tehát azt mondom, hogy a minőség növelésén feltétlenül több vízilabdázóra nincs szükségünk, de az nagyon fontos, hogy mindenhol mindenki megkapja ugyanazokat a feltételeket, független attól, hogy a fővárosban születik, vagy vidéken, tehát senki ne szenvedjen hátrányt. Ehhez viszont szükséges a szakmának, az edzőknek, a szakembereknek a továbbképzése, fejlesztése. Ehhez készítettünk már szakmai anyagokat, ez a továbbiakban folytatódni fog. Ez a fele mindenképpen nagyon fontos. Hogy megmagyarázzam egy picit, látjuk, hogy milyen nüanszokon múlik. Nem csak a vízilabda, tehát vízilabdán ez túlmutat, azt mondom, hogy az élsport icipici dolgokon. Láttuk az olimpián, hogy a legjobb csapatok vagy top csapatok közül jó néhány a dobogó közelébe se került, sőt 4-be se jutott. Említhetném a spanyol vagy az olasz válogatottat. Én azt gondolom, hogy a következő 4-8 év az nagyon-nagyon hasonló lesz. Tehát nüanszok fognak dönteni. Én hiszem, hogy a szövetség feladata az is, hogy összefogja úgy általában a működést, és összehangoltabbá tegye a klubok közötti munkát, meg a klubok egymás közötti munkáját, illetve a klubok és a válogatott munkáját. Mégiscsak a vége, vagy talán azt mondom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a válogatottak jól szerepeljenek. Ez viszont tényleg kell ez a fajta közös gondolkodás. Azt mondom, hogy egységben menjünk előre, hogy ezek a nüanszok ellentétben mondjuk az olimpiával, ezek az egy-egy gólos meccsek, vagy ötmetesek, azok felénk dőljenek el.
Ugyanakkor az talán reménykeltő, hogy az utánpótlás világversenyeken tavaly és idén egyaránt példátlanul sikeresen szerepeltek a magyar csapatok, nem?
Így van, mindkét alkalommal, ugye 6 utánpótlás világverseny volt idén és tavaly is, mindegyiken a 4-be jutott minden csapatunk, ez sem tavaly, sem idén, semmelyik más nemzetnek nem sikerült, de azt mondom, hogy ez talán azt mondom, még nagyobb felelősség így, hiszen azt látjuk, hogy az utánpótlás jó úton van, nagyon ügyes vízilabdázóink vannak, nagyon tehetséges vízilabdázóink vannak. Azt is látni kell, hogy mondjuk egy U18-as válogatott és a felnőtt válogatott között most sokkal nagyobb a különbség, mint mondjuk volt 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Tehát igenis felelősségünk az, hogy ezeket a játékosokat ne hagyjuk elveszni, hanem megadjuk azokat az utolsó lépéseket, amik ahhoz kellenek, hogy ők felnőtt válogatottak legyenek, és minél jobb vízilabdázók legyenek. Hát az alapok jók, de innentől ki is mondom, hogy mindenképpen nagyon nagy felelősségünk, talán nagyobb, mint valaha, hiszen tele vagyunk tehetséges jó játékosokkal, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk 4 év múlva az olimpián ezek a játékosok önmagában garanciát jelentenek, tovább kell fejlődniük és jobbnak kell lenniük, mint amilyenek most.
Ma egyébként többen vízilabdáznak, mint az ön idejében, illetve nagyságrendileg ez mit jelent?
Hát 20 évvel ezelőtt kevesebben vízilabdáztak. Azt mondom egyébként, ez elindult fölfelé a 2010-es évek végén. A Covid egy picit ezt megakasztotta. Ott 2 évig elég, nem azt mondom, hogy lyukas korosztályunk vannak, de talán kevesebben kezdtek el, illetve jó pár játékos elvesztettünk, amikor bezártak az úszodák, hiszen jó néhány nem jött vissza, vagy valamelyik más sportot választott, vagy nem ilyen komolyan vette akár a vízilabdát, mint előtte. Most ez azt jelenti egyébként, körülbelül 9000 vízilabdázónk van. Ezek tavaly évvégi számok. Ebben benne van mindenki, tehát a bébi bajnokságtól, a 8 évesektől kezdve, egészen a, hogy mondjuk így a Masters bajnokságokig. Egyébként azóta csináltunk egy hobbi bajnokságot is, azt nem is említettem a közülésen. Tehát pont azért, hogy nem csak az a cél, és nem csak a vízilabda szövetség, nem csak a válogatottaknak a szövetsége, hanem minden vízilabdázónak, illetve minden vízilabdázni vágyónak. Úgyhogy most már hobbi bajnokságunk is van, ahol olyanok játszhatnak, akik előtte komolyan nem vízilabdáztak. Tehát sok vízilabdázónk van, ez jelenthetem.
A céljai között az is szerepel, hogy a vízilabda népszerűségét növeljék, de ezt hogyan lehet?
Hát ez egy nagyon nehéz, hiszen ez a legnehezebb feladat. Szintén vízilabdán túlmutat, azt gondolom, hogy egy-egy kiemelt, hogy fontos meccsen sokan vannak, a válogatott az mindig sok nézőt vonz, egy hétköznapi bajnoki pedig nem. De azt hiszem, hogy ez más sportok is küzdenek ezzel, úgyhogy ez mindenképpen nehéz. A nézettség szempontjából, ugye helyszíni nézőkről beszélek, de igyekszünk most jó néhány úszodát, amelyik alkalmasak erre technikailag, be fogunk kamerázni fixen, ezáltal minden ott lévő mérkőzést egy saját videóplatformon tervezünk majd közvetíteni. Tehát ugyanez még az is lehet, hogy helyszíni nézőket fog elvonni valamelyest, de mindenképpen közelebb hozzá, hiszen egy kattintással több száz mérkőzés lesz látható évente. Összesen egyébként a tavaly évben 5200 mérkőzést rendeztünk.
Madaras Norbertet hallották. Múlt szombaton átadták a Sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiát, amely egy olyan létesítményegyüttes, ami több mint 20 olimpiai sportág igényeit is ki tudja szolgálni. Az akadémia névadó elnöke az Inforádiónak elmondta, hogy világviszonylatban is kuriózumnak számító, ellenáramoltató medencével és magaslati részleggel is rendelkeznek. A 3-szoros olimpiai és 31-szeres világbajnok kajakozó Kovács Katalint kérdeztem.
Elsőként azt tudom megfogalmazni, hogy borzasztó büszke voltam, és tele voltam izgalommal. Úgy egyébként meg a megnyitóra készülve nagyon-nagyon sok emlék felidéződött bennem a múltból. Hát az emlékezés kavargott bennem, meg a jó, meg a rossz érzések, de ugye ahogy az ember idősödik, meg maga mögött hagy valamit, akkor azért inkább a jó dolgok azok, amik megmaradnak benne.
Ön már versenyzőként is legendás volt, de amikor az emberről neveznek el egy létesítményt, vagy egy létesítménykomplexumot, akkor azt gondolom egészen egyedi, nem?
Jó pár év kellett ahhoz, hogy ez így ne legyen furcsa számomra, de ma már mondhatom azt, hogy ha látom a falakon, ha hallom a versenyeken a nevemet úgy, mint Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia, akkor már egy brandként gondolok rá, tehát hogy most már nem zavaró, és ugyanazt tudom mondani, hogy nagyon büszke vagyok rá, és tudom azt, hogy innentől kezdve újra egy óriási felelősség van rajtam, van a csapatunkon, hogy méltóak legyünk arra, ami az elmúlt években megvalósult sukorom, vagyis az akadémia vezetésére. Nem akarok ezen külön stresszelni, hanem dolgozni szeretnék azért, hogy minél több gyermeknek, meg szülőnek tudjak segíteni abban, hogy megismerje a sport csodálatos világát, és a kajakkenu támogatásán túl természetesen szeretnénk a magyar sportot is támogatni. Ennek jegyében született meg minden döntés a tervezéskor, hogy egy olyan létesítményt hozzunk létre, ami a magyar sport sikerességét a továbbiakban is tudja segíteni.
Nemzeti Kajakkenu Akadémia, de ez a létesítmény együttes nem csak a kajakkenut szolgálja majd ki, ugye?
Ez valóban így van. Amikor az akadémia tervezése alatt állt, akkor persze első körben azokat a létesítményeket terveztük meg, ami a kajakkenu sport számára fontos és elengedhetetlen, de amikor ezzel a feladattal készen voltunk, akkor természetesen úgy gondolkodtunk, hogy minél több olimpiai sportágat ki szeretnénk szolgálni, és több mint 20 olimpiai sportágat a 35-ből ki tud szolgálni a létesítmény. Majd, hogy nem úgy, hogy nem kell plusz eszköz, most gondolok itt, hogyha küzdősportot űzők jönnek, birkózók, cselgáncsozók, akkor azt a szőnyeget, amin ők készülnek, azt úgymond hozniuk kell magukkal, de a létesítmény alkalmas abszolút arra, hogy fogadja ezeket a sportágakat is.
Magyarán van itt csarnok, de van itt például 50 méteres medence is, ugye?
Abszolút, egy finaszabmány úszómedence van, ami hosszában 10 pályával rendelkezik, és keresztbe 27 pályát lehet kialakítani. Én büszke vagyok erre, hogy ilyen színvonalú létesítmény is megtalálható a sukorói komplexumban.
Mennyiben tudja majd a kajakkenu érdekeit szolgálni, illetve mi az a kuriózum, ami talán a világban nem is található meg?
Hát az érdekeit a legmagasabb szinten tudja kiszolgálni, mármint hogy a kajakkenusok érdekeit a legmagasabb szinten tudja kiszolgálni az akadémia, ami tényleg egyedülálló ebben a létesítményben az az ellenáramoltató medence, amiről én biztosan csak álmodoztam, amikor élsportoló voltam, és a másik hasonló kuriózum az a magaslati körülményeket szimuláló szobák, illetve ahol a szobák megtalálhatóak, ott van egy konditerem is, tehát azt hiszem, hogy minden megtalálható itt ebben a komplexumban, amire egy élsportolónak szüksége van, de emellett természetesen a gyerekek számára is egy fantasztikus lehetőség az akadémia. Ezt egyébként az elmúlt hónapokban meg is tapasztaltuk, hiszen több mint 40 gyerek jelentkezett hozzánk, és szeretne rendszeresen sportolni, és ez óriási büszkeség számunkra.
A kajakkenu akadémiát egyébként úgy képzeljük el, mint ahogy mondjuk egy labdarúgó akadémiát, hogy gyakorlatilag a gyerekek itt élik a mindennapjaikat? Vagy hogyan?
Ebben az évben igen, most már vannak olyan sportolóink, akik életvitelszerűen vannak az akadémián. Ebben az évben alakult olyan lehetőség, hogy például a Kápolnásnyéki Általános Iskola és Gimnáziumban elindult a sportosztály 1., 5. és 9. osztályban, és ennek eredményeként már az akadémia tud fogadni úgy sportolókat, hogy a lakhatás mellett ugye a tanulásukat is tudjuk biztosítani.
Ami azt jelenti, hogy természetesen vannak ennek az akadémiának sportági edzői, sporttudományos munkatársai is, ugye?
Hát abszolút, igen. 14 edzővel dolgozunk, szakági edzővel dolgozunk együtt, emellett vannak gyógytornászaink, dietetikusaink, tehát a teljes sporttudományos háttér biztosítva van a sportolóink számára.
Hogy látja egyébként a magyar kajakkenu, vagy akár csak a női szakág jelenlegi helyzetét? Ugye hozzászoktunk az önök idejéből, vagy az ön idejéből, hogy mennyire eredményes ez a szakág, és most is voltak olimpiai érmek, csak éppen az arany elmaradt.
Igen, én is nagyon szomorú vagyok, hogy a magyar csapat nem tudott aranyérmet nyerni a párizsi olimpián, azonban borzasztó nagy büszkeséggel tölt el az, hogy minden olimpiai döntőben volt magyar egység. 7 olimpiai érmet hoztunk el. Szerintem ez egy kiváló eredmény, nem lehet mindig nyerni. Nagyon minimális különbségeken múlott sok esetben, hogy lemaradtunk a dobogó legtetejéről. Ha a női csapatról kell beszélnem, akkor elsősorban azt fogalmaznám meg, hogy egy nagyon fiatal csapat alkotta a csapatot az olimpián. Nagyon fiatal lányok kerültek be a magyar válogatottba. Szerintem szép jövő áll előttük, és szép eredmény az, hogy 4 éremmel tértek haza, 2 ezüst és 2 bronzéremmel.
Ezzel együtt lehet, hogy csak 10 vagy 20 évenként születnek olyan tehetségek, mint például amilyen ön volt, aki ugye 3-szoros olimpiai, 31-szeres világ és 29-szeres Európa-bajnok.
Ezt így nem állítanám. Mindig vannak klasszisok a sportágban. Ahogy az előbb is mondtam, én azt gondolom, hogy nagyon fiatal csapatról van szó. Rutint kell szerezni, el kell hinni azt, hogy képesek a győzelemre, és szerintem egyébként erre a párizsi olimpia tökéletesen jó volt. Ezek a fiatal lányok elhitték azt, hogy képesek arra, hogy jó pár év után a női 4-es dobogóra tudjon kerülni, és egy fantasztikus versenyzéssel egy fantasztikus bronzérmet hoztak el, és utána meg látható volt az, hogy párosban egy olyan eredményt hoztak, akár az ezüst, akár a bronzéremre gondolok, amivel azért kevesen számoltak. Az pedig, hogy Csipes Tamara egyéniben második lett, az is egyébként egy kiváló eredmény, ami nagyon jó formában versenyzett egész évben. Megvolt egyébként szerintem a lehetősége a győzelemre. Sajnos ezt kell mondjam, hogy Liza Carrington óriási formában versenyzett az olimpián, és ezért a Taminak nem sikerült legyőznie őt.
Egyébként majd a gyerekei is ki fogják próbálni a kajakozást?
Abszolút, a nagyobbik lányom rendszeres látogatója a kajakos nyári táboroknak, nagyon élvezi, nagyon szereti, de egyelőre még az úszásnál a favorit, a kislányom pedig most tanul úszni, és nagyon nyitottak a sportágra.
Kovács Katalint hallották. A jövő évi budapesti cselgáncs világbajnokság nagy motivációt jelent az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztiánnak, aki a párizsi kudarcot már feldolgozta. A 30 éves VB ezüstérmes judós az Inforádiónak azt is mondta, hogy már csak 1-2 évre tervez előre a sportpályafutásában.
Nyilvánvaló, hogy az emberben mindig egy tüske fog maradni. Sokkal könnyebb helyzetben vagyok, mint például hasonló riúi esetnél, lévén, hogy a családom itthon van velem, vártak, tehát van elképzelésem a jövőről. Készültem arra, hogy mit fogok csinálni itt függetlenül az eredménytől, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azért azt, hogy nagyjából már fel tudtam dolgozni.
Meg hát ugye a korábbi eredményeit nem veszi el öntől senki, például az olimpiai bronzot se, a tokiói olimpiai bronzot.
Ez így igaz, nyilván azért ilyenkor egy kicsit átértékelődik a dolog, nem ilyen olimpiával akarja abbahagyni a karrierjét, szerintem senki. Igen, tehát például hazajöttem, akkor az olimpiai bronzérmemet megnéztem, hogy egy kicsit megnyugtasson. Valóban azért felértékelődik az olimpiai bronzérem, azt kell, hogy mondjam.
De egyébként a csúcsforma időzítése nem sikerült, vagy egész egyszerűen volt egy ellenfél, aki azon a napon jobb volt?
Hát ez egy több komponensű dolog, én úgy gondolom. A csúcsforma szerintem minden értelemben jó volt, egész egyszerűen. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudtam annyira haladni, mint amennyire kellett volna a győzelemhez.
30 évesen az ember már idős a judóhoz, vagy a 30 éves kor az még ideális?
Abszolút személyfüggő. Vannak, akik 30 közepe, 35-36 évesen is élsportolói szinten csinálják a judót. Én nem ehhez a társasághoz tartozok, hogyha lehet így fogalmazni. Arról nem beszélve, hogy én már nagyon-nagyon régóta a nemzetközi vérkeringésben benne vagyok, tehát biztosan több van mögöttem, mint előttem. Összességében azt mondanám, hogy tényleg már nincsen úgy effektíve 5 évem. Van még szerintem egy jó 1-2 évem, amit szeretnék majd teljes egészébe kimaxolni.
Jelenleg a jövő évi budapesti világbajnokság az, ami motiválja?
Jelenleg egy hosszabb pihenőn vagyok, és igen, jövőre lesz egy Európa, illetve egy világbajnokság, amire még szeretnék felkészülni.
De gondolom az, hogy Magyarországon lesz a VB, az plusz motivációt jelent, nem?
Igen, igen, azért a sokat segített abban, hogy eldöntsem magamban azt, hogy meddig szeretném folytatni. Nyilván ez egy hatalmas könnyebbség. Itt már minden olyan nyuansz is számít, mint például, hogy az ember már nem szívesen utazik azért el több tízezer kilométert, hogy versenyezzen. Hát körülbelül 15 éve utazok folyamatosan. Nem azt mondom, hogy napról napra, de voltak éppen hétről hétre, úgyhogy azért az egy nagy könnyebbség mindenkinek szerintem itt Magyarországon, hogy a felnőtt VB-t itt van rendezik meg.
Az mennyire igaz, amit a sportolók szoktak mondani, hogy egy Magyarországon szerzett világbajnoki vagy Európa bajnoki érem, aranyérem akár, az majdnem felér egy olimpiai éremmel érzésben?
Hát ez is biztosan személyfüggő, én saját kútfőből tudok ezügyben nyilatkozni. Én nagyon-nagyon szeretek itthon versenyezni, régre visszamenőleg nagyon sok felnőtt versenyem volt már itthon. Grand Prix-től kezdve, még annak idején a Hungária kupákon át, ami ugye egy ilyen vagy A-kategóriás világkupa volt, vagy csak egy ilyen Open. Kettő felnőtt világbajnokságon és egy utánpótlás világbajnokságon is képviseltem saját magamat, illetve a hazámat Budapesten. Úgyhogy ilyen értelemben én nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Mind a három világbajnokságon éremért küzdöttem, ezért nagyon jó, mert úgyhogy bízok benne, hogy ezt a tendenciát tartani fogjuk jövőre is.
Mikor kell majd elkezdenie komolyan a felkészülést, illetve egyáltalán az eddigi eredményei alapján mondhatni automatikus résztvevője a budapesti VB-nek?
Nem tudom, hogy mi lesz a válogatási elv a világbajnokságra. Nagy valószínűség szerint én egy súlycsoporttal feljebb fogom megpróbálni.
Vagyis nem a 90-ben.
Így van, most jelenleg úgy néz ki, hogy a 100 kilóban fogom majd megpróbálni. Itt azért még lesz egy pár egyeztetés az edzőmmel, a szakmai stábban, nyilván a szövetséggel is. Meg kell néznünk azt, hogy milyen a válogatási elv, ahhoz hogy kell érmeket szerezni, hogy nem kell érmeket szerezni. Összességében azt mondom, hogy ez még a jövőnek a kérdése. A felkészülésre visszatérve pedig mindig mocorgok azért valamennyit, tehát nem hagytam teljesen abba a dzsúdót, van, hogy elmegyek küzdőedzésre, vagy futók, kondizok, tehát azért nem 100%-osan tettem le a dzsúdót, az azt jelenti, hogy nem a nulláról fogom elkezdeni a újraépítkezést, vagy a felkészülés első szakaszát, de úgy számoltunk, hogy azért jó lenne, ha év elején visszaállnék, és 70-80%-os szinten elkezdenék vissza integrálódni a körforgásba. Igen, annak elég időnek kell arra lenni, hogy teljes egészében 100%-osan fel tudjak elkészülni.
Tóth Krisztiánt hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon. Most köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kalapos Mihály.